Pite. Pille Szilvia, Pite, 21 éves. 7 hónapra születtem, eléggé súlyos légzészavarral. Inkubátorba kerültem, de szerencsémre a látásomat nem veszítettem el. Állami gondozott gyerek voltam. Amikor óvodába kerültem, akkor még rajzoltam és láttam a nagyobb betűket és számokat is. Még könnyen el tudtam vezetni a nem látó társaimat, és tudtam követni a sárga vagy zöld pulóveres óvónéniket. 5-6 éves lehettem, amikor észrevettem, hogy romlik a látásom. Ez időtájt kezdett el dolgozni a Vakok Intézetében Mónus Viola, akinek a kedvence lettem. Az oviban történt, hogy egy társamat nekivezettem egy széknek, és ezért letoltak. Hiába mondtam, hogy nem láttam meg a széket, nem akart elhinni az óvónéni. Mondta még azt is, hogy ne beszéljek hülyeséget, és majd megmond a Viola néninek, aki jött is nem sokára. Őszintén elmondtam neki, hogy mi történt, és félelmemben, hogy ki fogok kapni, elkezdtem sírni. Nem lettem elkalapálva, hanem mentünk a szemészetre. Viola néni a hétvégeken és a szünidőkben alkalmanként elvitt a családjához. Apukája lelkész, a szüleivel és 2 testvérével éltek akkoriban. Együtt vittek le Pécsre egy szemorvoshoz, aki azt mondta, hogy elvileg meg lehetne műteni a szememet, de ő nem teszi, mert ha nem sikerül a beavatkozás, akkor megvakulok, és ő ezt a rizikót nem meri vállalni. Alapvetően a retinámmal volt gond, talán nem feküdt rendesen a helyén. Mindezt azonban csak 18 éves koromban tudtam meg. A műtétre tehát nem került sor. Éltem az életemet tovább. Sokat voltam a Mónus családnál, és talán 8 éves lehettem, amikor érteklődni kezdtem Isten iránt. Ekkor mentem el először egy katolikus hittanórára, ami után elgondolkodtam egy kicsit. Másodikos lettem, amikor az egyik tanárom megkérdezte, Szilvi, miért nem jelentkezel hittanra? Kaptam egy pontírásos bibliát, elkezdtem olvasgatni. Az egyik rész nagyon megfogott. Lukács 15. rész 1-től 7-ig, ami a jó pásztorról szól, aki megkeresi az elveszett bárányt. A 99 bárányt otthagyja az egyért, akit visszavisz a többiek közé. A megtérésem innen indult el. Azóta próbálok keresztényként élni. Körülbelül 10 éves koromban kezdett el bennem tudatosulni, hogy nincsenek szüleim. Az oviban ugye mindig együtt voltam a társaimmal, és jól is éreztem magamat, ezért nem is tűnt fel a szüleim hiánya. Aztán bekerültem a suliba, a kollégiumba, ahol a korunk és a nemünk szerint különböző csoportokban voltunk. Igen ám, de itt a szünetekben már jöttek a szülők, és hazavitték a csemetéjüket. Én meg egyedül maradtam. Ezt kezdtem furcsállani, és vártam, hogy engem vajon ki fog hazavinni. Miért vagyok egyedül? Azt vettem észre, hogy egy pár gyerekkel összeraktak, és mi voltunk az állami gondozottak. Így jöttem rá arra, hogy árva gyerek vagyok. Mesélek arról, milyen élet zajlott a kollégiumi termekben, amikor még láttam egy kicsit. Az orvososdi játéknál az ágyunk volt a kórházi ágy. Volt egy orvos, meg egy ápolónő. Komoly orvosunk volt, az elmondott betegségünket mindig fel is ismerte, és nagyon hatásos orvosságokat tudott felírni. Néha éppen a betegből lett hamarosan ápoló vagy orvos, arra azonban nem emlékszem, hogy lett volna hálapénz. Jó játék volt az is, amikor egyikünk a nagy szőnyek közepére állt, és ha azt mondta, hogy a barna hajúak jöjjenek, azoknak át kellett szaladniuk a szőnyegen, a kérőnek pedig el kellett kapnia közülük legalább egyet. Ilyenkor az elfogott állt be középre, és folytatódhatott a játék. Amelyikünk látott, az megmondta, hogy kinek milyen színű a haja, a ruhája, vagy éppen a szeme, hogy mindenki megtudja, mikor kell, vagy nem kell neki szaladnia. Azután volt még a rabosdi. A raboknak összekötötték a lábát a köntös zsinórjával, és így kellett a helyünkre menni. Nagyon jó pofa játék volt. Mi is nagyon ügyesek vagyunk. Ezért bujócskázni is szoktunk, méghozzá rendszeresen. A hunyó kiment a folyosóra és számolt 20-ig, addig a többiek elbújtak a teremben. Hogyan tudtunk elbújni és hova? Ágyba, szekrénybe, ágyon, pokróc alá, vagy egy sarokba, vagy éppen az asztal alá. A hunyó meg végig tapogatta mindezeket a helyeket, nagy fogás reményében. Nagyon élethűen utánoztuk a tanárok hangját, stílusát is, jellemző mondatokat idéztünk. Már megint nyomkodod a szemedet, ezért megint terek. És ezen mindig jót nevettünk. Este 8-kor volt villanyoltás, ekkor volt a legjobb ízű beszélgetésekre lehetőség. Ilyenkor elemeztük ki, hogy melyik tanár normális, és melyik... Amikor meg már nem láttam, akkor kaptunk pontírásos dominót, és olyan társas játékokat, amikkel könnyen tudtunk játszani. Megpróbálom elmondani a Maja nevű társas játék lényegét. Van két hosszú tál, amiben gyűjtjük a golyókat. Mind a két félnek van 6-6 kis golyója, amit egy-egy lyukba tesz. Mindenkinek megvan a maga kis gyűjtőtálja, ahová csak akkor teheti a golyóját, amikor az pont a gyűjtőtálba jut. A gyűjtőtálhoz legközelebb elhelyezkedő golyó volt az egyes, utána a kettes, stb. Csak akkor lehetett győzni, ha minél több golyót szerzett valaki, és közben persze el kellett rontani a másik lehetőségét, hogy golyót szerezhessen. Minden játéknál nagy volt a zaj, örökké nevettünk és vidámak voltunk. Amikor az egyik kislánynak meghalt az apukája, megpróbáltunk rajta segíteni, vigasztaltuk, hívtuk játszani. Akkor nem fogsz örökké arra gondolni, mondtuk neki. Ezzel a törődéssel a szeretetünkről biztosítottuk, amire mindenkinek szüksége van. Jó tanuló voltam, felsőben 4,5-4,8-as átlaggal. A matekot azért szerettem, mert logika volt benne, és szerettem gondolkodni a megoldásokon. Hasonló a helyzet a kémiával is, ott is vannak egyenletek, amiket meg kell oldani. A biológiában nagyon érdekes volt az állatok és növények rendszerezése, és az is, hogy mennyire összefügg az élővilág. Az irodalom a versek, novellák miatt volt jó. Nagyon szerettem már akkor is olvasni. A történelemben nagyon sok száraz tény van, amit nem szerettem. Magát a német nyelvet megkedveltem, és amikor hetedikes voltam, fél éven keresztül járt be egy német lánya sulinkba, akitől nagyon sokat tanultam. A komoly és a népzenével elsősorban az énektanárom ismertetett meg, de ha valamelyikünk otthonról el tudott csorni egy érdekes zenei felvételt, a nagyitól régi olasz dalokat, akkor azzal is bővült a zenei ismeretünk. Jött persze az illés és a koncsuzsa, és véleményt alkottunk a hallottakról. Ha valamelyik tanárommal kimentünk vásárolni, akkor hallottam a repet meg a többit is, de én ezeket csak düm-düm zenének nevezem. Fúj, ennyi a véleményem. De persze vannak, akiknek ez tetszik, és ez így jó. Minél több időt akartunk tölteni kint a mindennapok világában. Voltak jó fejtanárok, akik kivittek minket táncházba és más jó programokra. Mivel egyébként is jártam látóközösségekbe, tudtam, milyen a kinti világ, és azt is, hogy miknek kell megfelelnünk, ha be akarunk illeszkedni. Éreztem azt is, hogy mi az, amit nem tudnak elfogadni, és ezt el is mondtam a többieknek. Nekünk alapvetően alkalmazkodnunk kell a látóvilág elvárásaihoz, ezért nem szerencsés, ha egy vak rázza a fejét, vagy éppen hintázik. De az is megütközést kelt, ha valaki örökké nyomkodja a szemét. Ezt elmondtam a társaimnak, azzal kiegészítve, hogy erről mindenkinek a saját érdekében le kell szoknia. Fontosnak tartottam elmondani azt is, hogy miben más a látók viselkedése és esetenként a szokásaik. Amikor hatodikos voltam, a társaimmal sokat meséltünk egymásnak az otthoni történésekről. Arról is szó esett, hogy ki hogyan tud barátokra szert tenni, és arról is beszéltünk, hogyan lehet észrevétlenül jó kapcsolatokat kialakítani. Egyetértettünk abban, hogy nyitottabbnak kellene lenni a sulinknak. Nagy szükségünk lenne rá, hogy minél több látógyerek jöjjön be és nézzen szét, hogyan megy nálunk az élet, és azt is megismerhetnék, milyen csukott szemmel tanulni. Jó lenne a minél több és minél mélyebb személyes kapcsolat, beszélgetni és játszani is remek lenne közösen. Megmutatnánk azt is, hogyan sportolunk, és szívesen látnánk őket akár egy csörgőlabda meccsre is. 4 éven keresztül versenyszerűen úsztam, közben csörgőlabdáztam is, és végül a második sport mellett döntöttem. 8. osztályos koromban egy nemzetközi versenyen bronzérmet értünk el, és 1998 májusában Nürnbergből hazahoztuk a kupát az aranyéremmel együtt. Nem ért egészen váratlanul a nagylánnyá válásom. A nevelők havonta megkérdeztek mindenkit, hogy mikor volt meg a menzeszük, mert ezt jegyezték egy füzetbe. Erre azért volt szükség, mert ha valakinek több hónapra kimaradt, akkor szakorvoshoz tudták vinni. Ilyen körülmények között mindenkinek kellett tudnia a várható eseményről, így voltam ezzel én is. Persze a nagyobb lányok kellőképpen tájékoztatták a kisebbeket. Emlékszem, tornaórán voltam éppen, amikor megjött. A tornatanárom Judit néni mondta, hogy nagy lány lettem, és ott akkor minden szükségeset megkaptam tőle. Délután a nevelőmtől kértem segítséget. Szerencsésen zajlott le, nem okozott semmiféle lelki megrázkódtatást. Igazából nem vártam, és amikor megjött, akkor egy kicsit meglepődtem. Azután különösen nem foglalkoztam a dologgal. A kollégiumnak van egy gyermekorvosa, aki odafigyel a gyerekekre. Ebben az időszakban a fiúknál is észrevettünk bizonyos változásokat. Mikor a nyári szünet után újra találkoztunk, észrevettük, hogy megváltozott a hajuk és a jellemük is. Az osztályunk 10-es létszámából 6 volt a fiú, és nagyon sokszor engem piszkáltak, mert én sportoltam, meg reagáltam az ötleteikre. A másik 3 lány meg csak ült, őket nem tudták húzni. Nekem kellett mennem bunyózni is, és ekkor vettem észre, hogy ezek már nem azok a piti gyerekütések, amik eddig voltak. Rájöttem, hogy nekem is stílust kell váltanom, ha talpon akarok maradni. A tanároknak ez már nem tetszett. Felhívták a figyelmemet, hogy ne akarjak férfi lenni. Inkább a nőiességemet domborítsam ki. Azt is mondták, hogy ne közöljem a fiúkkal azt, hogy mikor jön meg havonta, mert az nem tartozik rájuk. A fiúk viszont örültek, hogy elmondtam. Így legalább lett arról fogalmuk, hogy miért nem tudok néha elmenni úszni. Úgy gondolom, hogy pláne a vakoknál, akik azt sem látják, hogy valaki betétet tesz a zsebébe, ha valaki nem közli, mizu is, nem fogják tudni. Márpedig erről a dologról egy vakfiúnak is tudomást kell valahonnan szereznie. Olyan is volt, hogy adtunk a fiúknak betétet, ők meg szétszették, így tudták meg, milyen belülről. Mindebből tanultak, és ezzel okosabbak lettek. Mi ezt a változókort a maga természetességében kezeltük, nem titkoltuk, ami a nevelőknek bizony nem nagyon tetszett. Az osztálytársaim szerettek, talán a kedvencük is voltam, de a fiúk csak jó barátnak tekintettek. Nem udvarolt nekem egyikük sem, nem is volt egy a stílusunk. Jó volt a suliban az is, hogy sokat kirándultunk és túráztunk. Szép emlékként maradt meg bennem a Bükkszentkereszti túra, ahol 10-20 kilométereket tettünk meg, és mivel akkor még láttam, társaimat vezettem az úton, akik már nem láttak. 11 éves lehettem, 3. voltam, amikor egy kirándulás közepette, elveszítettem a maradék látásomat is. Pontosan már nem emlékszem, hol voltunk, de azt tudom, hogy vonattal utaztunk. A vasútállomásra mentünk, és ekkor szóltam a tanáromnak, hogy nem látom az előttem haladó osztálytársamat. Amikor a buszról leszálltunk, akkor még láttam, a vasútállomáson már nem. 2 osztálytársamat vezettem, de hirtelen elsötétült előttem a világ, megálltam. Elkezdtem kiabálni, hogy Judit néni, nem látok. Felrakott a vonatra, és én tovább bizonygattam, hogy már nem látok, de azt hitte, hogy viccelek. Mondjuk egy órával azelőtt még 1,5 méterről meg tudtam volna számolni az ujjait, de a vonaton már akár az orrom elé tett kezét sem láttam. Folytattuk a kirándulást, ám benne az a tudat maradt meg, hogy látok, ezért csak hamar elestem egy gödörben, és kibicsaklott a bokám. Judit néni elnézést kért tőlem, de rám ezek után már nem lehetett számítani, hogy segítek a társaimnak, már én is mások segítségére szorultam. Nagyon sokat sírtam, nehéz volt feldolgoznom. Azt hittem, ez a vég, ennyi. Érdekes volt, hogy amikor már nem láttam, a többiek nagyon nehezen tudták ezt elhinni és megszokni. A tudatukban sokáig megmaradt az, hogy látok, és ezért állandóan kérdeztek a színek felől, vagy egyéb látó segítséget kértek tőlem, mint hiába. Évek teltek el, mire a helyzetem tudatosult bennük, és sajnos bennem is, de sikeresen át tudtam térni, és a látás hiánya ellenére is mindent meg tudtam csinálni. Még azt is, amit a jól látók közül sokan lehetetlennek tartanának. A tanulásban sem jelentett különösebb gondot, hiszen a látásomra addig is csak a tornaórán és a technikaórán volt szükségem. Olvasásra és írásra ott volt a Braille, és maradt is. Abban az időben, amikor végleg elvesztettem a látásomat, a Mónus család is sokat segített, és ott volt az Istenben való hitem is. Ekkor éreztem meg azt, hogy szükségem van Istenre. Nekem mindig úgy jelenik meg, úgy képzelem el, mint egy pásztort, egy jó atyát. Úgy is mondhatnám, mint egy apukát, aki végtelenül szeret. Amikor ezekre a fogalmakra gondolok, olyankor egy személyt képzelek el, és az imáim alatt úgy érzem, mintha egy emberrel beszélgetnék, és a válasza benne van a Bibliában. A megvakulásom után kezdtem eljárni a Regnum Marianumba, ami egy katolikus közösség, ahol velem egykorú gyerekek voltak, akik láttak. Minden héten pénteken találkoztunk. Már az általános suli vége felé jöttem rá, hogy valójában a keresztényi funkciókat nem tölti be igazán a közösség. Egy-két imát eldaráltak, meg énekeltünk egy kicsit, de haveri alapon jöttek össze, én pedig jóval többet vártam ettől a kis csoporttól, és ezt meg is mondtam nekik. A meglévő másfél órát játszásra használták fel, nem arra, hogy közösen legyünk Isten közelében. Nyolcadikos koromban hagytam ott a Pelikán csoportot. Velük is sokat kirándultam. Bicikli és kenutúrákon is részt vettem, meg sátoroztunk is egy párszor. A keresztény lényeg azonban hiányzott nekem, és azért tovább kutattam, és így leltem az Emmausra, ahol megtaláltam azt, amit kerestem. Mivel állami nevelt vagyok, évente kétszer 20-20 ezer forintot kapok az államtól ruházkodásra. Ezt a nevelőnk segítségével vásárolhatom el. Ő segít, ötleteket ad, de én döntöm el végül, hogy mit veszek meg. A ruhatáram bővítéséhez a tanárok és a nevelők is hozzájárultak, az otthonukból hozott gyerekruhákkal. A Mónus család is nagyon sokat segített. Viola néni hívta fel a figyelmemet a jó illatú dezodorokra és a parfümökre. A ruhavásárlásnál nekem elsődlegesen az anyag volt a fontos, az, hogy milyen érzés benne lenni. Odafigyeltem a színekre is, mert mivel sokáig láttam, jól megmaradtak az emlékezetemben. Tudtam, hogy egy adott színű szoknyához milyen színű pólót vehetek fel. A kékben és a zöldben a finom árnyalatokat szeretem, a fehér viszont mindenhez megy, és még a piros is szóba jöhet. Nőiesen kezdtem járni, és amikor kaptam egy magas sarkú cipőt, ami kopogott, azt nagyon élveztem. Ekkor már szinte el is hittem, hogy kész nő vagyok. Mindezt a fiúk is észrevették, ami nagyon jól esett. Nem volt rám jellemző a kiívó viselkedés és öltözködés, de örültem, ha jól éreztem magamat egy ruhában. Amikor gimnáziumba jártam, egy közös tanárismerősünknél sokat beszélgettünk egy gyengén látó fiúval, Attillával. Azután meg elkezdett udvarolni, majd elhívott egy teaházba. Egy-két hónap alatt jöttünk rá, hogy szeretjük egymást. Attillának a szövőtanára, aki engem is ismert, mert én is nála tanultam megszőni, 1996. júniusában elhívott minket Veresegyházára. Sokat segítettünk a ház körül, de néha azért kettesben is tudtunk lenni. Egyszer csak észrevettem, hogy Attila elég furcsán izeg mozog, mintha valamit akarna, de nem merné. Megkérdeztem, mi a baj? Semmi, semmi, volt a határozott válasz. Mondtam neki, nagyon furán viselkedsz, nem szoktál ilyen lenni. Biztosan valamit szeretnél. Hát igen, felelte. Szeretnélek megcsókolni, bökte ki nagy nehezen. Én persze gondoltam, hogy mit akar. Közös akaratunk megvalósítása nagyon kellemes érzés volt. A nyár folyamán keveset tudtunk találkozni. Leginkább telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatunkat. Az év végén együtt voltunk Stuttgartban, a Taizéi mozgalom találkozóján. Ez a mozgalom Franciaországból indult el. Egy kis faluból, ahol egy testvér a menekültekkel foglalkozott. Lelkileg és fizikailag próbált megsegíteni a rászorultaknak. Eleinte csak katolikus testvérek segítettek neki, és csak később vált ökumenikussá a segítségnyújtás. Minden év december 28-ától január 2-ig Európa valamelyik országában, egy nagyvárosban van egy ilyen találkozó. Én 1996-tól kezdtem el oda járni. Stuttgart, Bécs és most Milánó volt a színhelye a találkozónak. Az első találkozón, amelyen voltam, ott volt Attila is, és a szabadidőnkben elmentünk futball és kézilabda meccsekre. Ő győri, én meg Fradi Drucker vagyok, és ha itthon a két csapat egymás ellen játszott, mindig nagy nézetkülönbség alakult ki közöttünk, legalább két órányi időre. Bár már az 1994-es VB-t is végignéztem, és elég hangosan végig is szurkoltam, igazából itt, Németországban ízleltem meg ennek a hangulatát, mert személyesen megtapasztalhattam, és rendkívüli módon megtetszett. Nagy élmény volt, Utána kezdtem kijárni a meccsekre. Azóta, ha van rá lehetőségem, kézilabda meccsekre is járok, legyen az akár férfi, akár női meccs. Az fogott meg, hogy rengeteg ember buzdítja kint a csapatot. Kiabálnak és énekelnek, aminek a varázsa rám is átragad, és teljes hévvel részt is veszek benne. A televízió és a rádió ezt a hangulatot nem tudja visszaadni. A hely varázsa csak a helyszínen érhető tetten. Át tudom élni a történteket, buzdítom a csapatot, és ha kell, szidom a bírót. Az egésznek van hangulata, és talán ez a legfontosabb az egészben. Az a tapasztalatom, hogy ingyen engednek be a mérkőzésekre, ha felmutatom a vakok tagság igazolványát. A Vasas Ferencváros női kézilabdakupa mérkőzésre nem akartak beengedni, talán mert hárman már túl sokan voltunk. Aztán valaki szólt, Géza, engedd be őket, úgysem látnak semmit. Jót nevettünk, és persze egyből felmentünk. A nővéremet akkor ismertem meg, amikor 8. voltam. A lejárt útlevelemet kellett megújítani, mert síelni mentünk volna külföldre. Be kellett menni a Gyivibe, hogy engedélyezzék a kérésemet, és ott megkérdeztem, van-e testvérem, tudnak-e róla. Másnap telefonáltak, hogy van 2 testvérem, és megadták a nővéremnek, Juditnak a címét. Az öcsémről csak annyit mondtak, hogy ő az anyukámmal van. 15 éves koromig azt hittem, hogy senkim sincs a világon. Írtam magamról egy levelet a nővéremnek, és nagy izgalommal vártam a választ, ami 1 hónap múlva meg is érkezett. Amikor az első levelemet írtam, fel sem fogtam, hogy a testvéremnek írom. Örültem, és egyben sírtam is. Milyen jó, hogy van testvérem. 2 hónapig leveleztünk, azután Judit feljött Pestre, a vakodába meglátogatni. Éppen az osztályfőnökömmel volt óránk, amikor a portás bácsi bekopogott, hogy Szilvi, látogatód jött. Andi néni mondta, hogy a nővérem van itt, és menjek, beszélgessek vele. Felálltam, oda mentem Judithoz, és puszítattunk egymásnak. Egymásra borultunk, és nagyon örültünk a találkozásunknak. Egy kicsit sírtunk, és elég nehezen tudtunk megszólalni. Elmentünk a szobámba, azután a nővérem csak pakolt, narancsot, banánt, csokit, sütit. Én csak néztem, ő meg nevetett. Érdekes volt, hogy nagyon nyíltan beszélgettünk. Nem volt egymással szemben idegenkedés egyikünkben sem. Megmutattam az egész iskolát, ami nagyon tetszett neki. A beszélgetéseink során anyu is szóba került, és azt vettem észre, hogy Judit azt várta, dicsőíteni fogom anyukámat. Elmesélte, hogy 7 évesen találkozott anyukánkkal, és bizony nem volt túl jó benyomása az egészről. Bár akkor anyukánk megígérte, hogy többször fognak majd ezután találkozni, nem így történt, és Judit ezért lett csalódott. A nővérem nevelőszülőknél nőtt fel. Mivel semmit sem tudok anyuról, mondtam a nővéremnek, hogy én nem mondhatok róla véleményt. A Judittal folytatott eddigi levelezésünk alapján sem tudtam tiszta képet kapni az anyukánkról. A későbbi találkozásaink alkalmával már nem került szóba, inkább a mi kettőnk személyes kapcsolata fejlődött, aminek örültem. Mint megtudtam, a nővérem is 7 hónapra született, de ő jól lát. Ami talán érdekes volt a számomra, az az, hogy Judit 10 hónappal idősebb nálam. Féltestvérek vagyunk. Én nem ismerem az apukámat. Azt is megtudtam, hogy az öcsémmel is féltestvérek vagyunk. Mindezek ellenére nagyon boldog voltam, hogy nem vagyok egyedül ebben a világban. Van valaki, akit családi alapon közel érezhetek magamhoz. Végre büszkén mondhattam azt, hogy van testvérem, ráadásul jó testvérem. A kettőnk közötti kapcsolat az idő haladtával egyre mélyült, és már kölcsönösen látogattuk egymást. Amikor lementem hozzá, azt mondta, már tudja, hogy a sok beszédem és a nevetésem hiányzott neki. Kölcsönösen örültünk egymásnak. A továbbtanulásom is napirenden volt, hiszen 8. voltam. Olyan gimibe akartam jelentkezni, ahová még nem járt vakdiák, hogy ott is ismerjék meg a vakokat. Mivel 4,5-nél jobb volt az átlagom, nem kellett felvételiznem. 1/2 évig jártam az újpesti Kanizsai Dorottya gimnáziumba, Krisztivel, aki szintén nem látott. Mint később kiderült, nagyon nem volt jó, hogy egy osztályba kerültünk. Teljesen más volt a stílusunk. Ő ki akart tűnni, én meg csendesebb voltam. Keresztbe is tett nekem, amit nem vártam tőle. Olyan dolgokat talált ki és mesélt a kollégiumban, amik nem voltak igazak. Végül beismerte, hogy azért volt ilyen velem szemben, mert azt akarta elérni, hogy menjek el abból a gimiből. Az első fél év után el is mentem a Kóskároly gimnáziumba, ahová azóta is járok. Az új helyen bizony egy kicsit furcsa szemmel méregettek a diáktársaim, nem tudtak hová tenni. Én mentem oda hozzájuk beszélgetni, csodálkozva hallották, hogy mi mindent csinálok. Versenyszerűen úszom, csörgőlabdázom, síelek, nagyon szeretek szőni, és mindemellett főzök is. A vasalás és a takarítás említése után már nem csak a szemük nyílt tágra, hanem a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A tévénézés, a moziba, színházba járás is szóba került. Mindezeknek nagy hatása volt arra, hogy ne tekintsenek rám úgy, mint kívülállóra. Az igazi meglepetés az volt a számukra, hogy imádom a focit és a kézilabdát meg a vízilabdát. Nem is beszélve arról, hogy a meccseket is látogatom, és önfeledten tudok szurkolni a lelátón. Amikor kiderült, hogy Ferencváros drukker vagyok, akkor a fiúk a szívükbe zártak. Azután már ők hozták a sportújságot, és rendszeresen olvasták nekem a cikkeket, amiket bőven megvitattunk, kielemeztünk. Sohasem hallottam tőlük, hogy jaj, már megint segíteni kell ennek a vaknak. Inkább az fordult elő, hogy összevesztek azon, ki kísérjen át a következő órára a másik terembe. Előfordult, hogy egész napra előre be kellett osztanom a segíteni akarókat. A sokrétűség és a nyitottság az, amivel mi vakok közel tudjuk hozni magunkhoz az embereket. A lányoknak meg ajánlom, hogy legyenek jártasak a sportterén, mert a fiúk ezt díjazni fogják, baráti kapcsolatokat lehet ezzel szerezni. Suli után bandába verődve megyünk a metróig. Ott sokáig beszélgetünk, azután néha egészen váratlanul felajánlják, hogy akkor most haza kísérnek. Tudják pedig, hogy nekem nem gond a közlekedés. Rájöttek, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint ők. Megmutattam nekik, hogyan kell használni a fehér botot. El is kérték, csak úgy hecből kipróbálni. Rövid időn belül azonban dobálták is el a botot, hogy ez szörnyű. Ezt nem tudnák elviselni, így nem lehet élni. Ilyenkor persze jót nevetek rajtuk. Baráti viszonyt eredményezett az egyik fiú osztálytársammal a sportolás. Ő focizik, edzésre is jár. A többi lány nem érdeklődik a foci iránt, de mi ketten nagyon jól meg tudjuk vitatni a dolgokat, és elmeséljük egymásnak az edzéseinken történteket. Bármilyen látótársaságban, ha szóba kerül a foci, én is bekapcsolódom. Ilyenkor rám csodálkoznak. Jé, ez is szereti a focit. Vak is, meg lány is, mégis. Először meglepődnek, aztán befogadnak, és nagyon figyelmesek, előzékenyek lesznek. Ki érti, hogy miért. Így már nem kínos az, hogy adott esetben segítsenek. Kölcsönösen segítettük egymást a tanulásban is az osztálytársaimmal. Ha kellett, én segítettem matekból az egyik fiúnak, más esetben meg ők nekem. Ezért is fontos, hogy minél jobban tanuljunk, mert csak így tudunk segíteni a látótársainknak a tanulásban, ami csökkenti az esetleges előítéletek kialakulását. Nem leszünk szerencsétlen vakok. Sajnos nincsen számítógépem, ezért nekem több energiát kell fektetnem a tanulásba. Az órák anyagát pont írógéppel jegyzetelem, és persze a kazetták is bevetésre készen állnak. Ha síkírásos anyagot kell beadnom, villanyírógépet használok, ezzel ugyanis ki lehet javítani az elütéseket. A tanárok is segítenek, ahol tudnak. Tőlem is számon kérnek mindent, és nem is voltam még lemaradva egyetlen tárgyból sem. Geometriából úgy felelek, hogy lediktálja a tanárom a feladatot. Ha az elméletet elmondom, kettest vagy hármast kapok. Ennél csak akkor kaphatok jobb jegyet, ha ki is számolom a feladatot. Matekból is ugyanúgy ki kell számolnom a feladatokat, legyen az egyenlet vagy bármi egyéb. Véleményem szerint minden elméleti tárgyat meg lehet tanulni, csak akarat kérdése. A matek a geometriával együtt azért jó, mert fejleszti a memóriánkat és a térképzetünket. A rajz alól sem kell felmenteni minket. A művészet történet is a rajzhoz tartozik, és ezt megtudjuk és meg is kell tanulnunk. Nem tartom jónak azt sem, hogy testnevelés alól felmentik a vakokat, mint engem is, bár nemzetközi versenyeken is szerepelek. A Vakdiákok Sportegyesülete meghívott neves sportolókat, Kovács Istvánt, Kokót, Erdei Zsoltot, Madárt, Vukovics Lászlót és Albert Flóriánt. Eljöttek és kipróbálták a csörgőlabdát, hogy milyen bekötött szemmel játszani, és bizony egy kicsit bénáztak. Nagyon elcsodálkoztak, amikor nyitott szemmel dobtak nekünk kapura, és azt is ki tudtuk védeni. Hiába lőtt sarokra Vukovics Laci, azt is kivédtük. Számukra az volt a furcsa, hogy a hang irányába kellett vetődniük, csak a fülükre hagyatkozhattak, mert a szemük be volt kötve. Nagyon sajnáltam a vendégjátékosokat, mert elég csúnyán kikaptak tőlünk, de azért jól érezték magukat, és szoros kapcsolat alakult ki a Ferencváros és a mi egyesületünk között. Az osztálytársaimmal annyira jó a viszonyom, hogy az egyik srác meghívott a házi bulijára. Régi zenéket hallgattunk, jókat beszélgettünk. Tulajdonképpen most senki sem udvarol nekem. Talán nem is hiányzik annyira, mert amúgy is zajlik körülöttem az élet. A gimnáziumi évek alatt továbbra is megmaradt a nővéremmel a kapcsolatom, ami már testvérivé vált. Nagyobb részt a mindennapjainkról esett szó. Sokat beszélgettünk, és ezáltal teljesen megismerhettük egymást. Azután 1997 nyarán írt, hogy anyukánktól kapott egy levelet. Tőlem kért tanácsot, hogy mit válaszoljunk. Ha már megkeresett minket, mondtam egy jó pár héttel később, akkor nekünk is pozitívan kéne reagálnunk, bár nem lesz könnyű. Judit csak úgy volt hajlandó a találkozásra, ha én is ott leszek. Megbeszéltük, megegyeztünk. A nagy találkozás 1997. október 11-én történt Kecskeméten, ahol a nővérem lakik. Anyukámék Nagykőrösről jöttek autóbusszal. Mondanom sem kell talán, hogy milyen feszült várakozással voltam tele. Annyi megválaszolatlan kérdés volt a fejemben, és el sem tudtam képzelni, hogy anyu milyen lehet. Előítélet nem volt bennem, hiszen nem tudtam, milyen okok játszottak abban közre, hogy ilyen lett a sorsom. Örömmel teli félelem volt bennem. Nem akartam csalódni, így is elég sok pofont kaptam már az élettől. A találkozásunk kellemes csalódás volt. Valójában sem ő, semmi nem tudtuk egymást igazából hová tenni. A kecskeméti buszpályaudvaron találkoztunk, ahová öcsémmel meg további két kis testvéremmel és az élettársával Lajossal jött el. A közeli parkban beszélgettünk, amire mintegy két óránk volt, mert úgy ment vissza a buszuk. Mi értünk oda később, kerestük a buszt, ekkor ők leszólítottak, hogy nem a nagykőrösi buszt keressük-e. Bemutatkoztunk egymásnak, puszit is adtunk és kaptunk, és Gergőtől egy-egy szál virágot. Lajos nagyon szimpatikus volt, és persze az akkor alig pár hónapos, meg a két éves testvérem is. Számomra kellemes volt anyukám hangja, de semmilyen külső képet nem tudtam kialakítani róla. Kedves volt hozzánk, és azt hiszem, a nővérem is kellemesen csalódott benne. Anyukánk élete már sok mindenben rendeződött. Akkor még nem tudtam, hogy mennyi problémája volt. Nagy vonalakban elmesélte, hogyan élnek, és mi is elmondtuk a magunk életkörülményeit. Öcsém is jó humorú srác, jó kedvű volt, sokat nevettünk már akkor is. Hamar egymásra találtunk, jól megértettük egymást. Viszonylag egykorúak voltunk, és volt közös témánk. Anyukánk elmondta, azt szeretné, ha mindenki élné tovább az életét, de minél szorosabbá válna a kapcsolatunk. Úgy érzi, mondta, hogy nem szólhat bele az életünkbe, és nem is akar. Ez számomra nagyon szimpatikus kijelentés volt. Kapásból elhívtak hozzájuk, de nem mentem el, mert Juditnál voltam. Megértették, de meghívtak a kisöcsém születésnapjára, ami pontosan megegyezett az enyémmel. Október 26-a. Október 22-én le is utaztam hozzájuk. Rend és tisztaság volt náluk, és azt is észrevettem, hogy anyu rendszeresen főz. Látszott, hogy harmonikusan élnek. Anyukám megkérdezte, szeretem-e a madártejet, a bundás kenyeret, a kelkáposzta főzeléket és a fasírtot, mert olyat akar főzni a születésnapomra, amit szeretek. Úgy éreztem, hogy most egyszerre mindent pótolni akar, amit eddig nem adhatott meg. Abban a négy napban rengeteget beszélgettünk. Akkor tudtam meg, hogy a nagyszüleim nem foglalkoztak az anyuval gyerekkorában. Amikor 16 éves korában megszülte Juditot, a szülei úgy, ahogy volt, gyerekestül kirakták az utcára. Ide többet be nem teszed a lábad, tették hozzá útravalónak. Anyukám azt sem tudta, hová menjen, hiszen még ő maga is gyerek volt. Teljes káosz volt nála, ezért beadta Juditot egy nevelőintézetbe. Azután hol ide, hol oda csapódott. Azt hitte, hogy egy férfi mellett csak megtalálja a nyugalmát. 17 éves volt, amikor megszült engem. Akkor együtt élt valakivel. Juditot is kihozták az intézetből. Ám ez az állapot nem tartott sokáig, mert elváltak, és így mind a ketten visszakerültünk állami gondozásba. A nevelő apukám a nevére vett, de később megmásítattam a nevemet, A telefonkönyvből kölcsönöztem, de hasonlít az eredetire. Megtudtam tehát, hogy anyu alól teljesen kicsúszott a talaj. Azt sem tudta, mit tegyen, így sokáig csak csapódott mindenhová. Azt is elmesélte, hogy a fiú testvérével kivételeztek a szülei. A bátyja mindig kapott új ruhákat és több zseppénzt uzsonnára, és ez mind anyu szeme láttára történt. Gyakorlatilag azóta nem találkozott a szüleivel, amióta kirakták az utcára. 20 éves volt, amikor az öcsémet megszülte. 5 évig élt együtt az akkori férjével, de az ital miatt nem bírta tovább, és válás lett a vége. Kinek jó haverik? Azután több idős néninél lakott albérletben, így próbálta felnevelni az öcsémet. Lajost több mint 4 éve ismeri, már van 2 gyereke tőle. Ezeket tudtam meg a 4 nap alatt. Nagy részt a nagymamámékat hibáztattam a történtekért, mert hogyan teheti ki egy szülő az utcára a 16 éves gyerekét az unokájukkal együtt? Mi lett volna, ha 16 évesen engem is kitettek volna a vakok intézetéből, és azt mondták volna, hogy éljél meg úgy, ahogy tudsz. Tudás és tapasztalat nélkül nehéz. Nem haragudtam anyukámra. Meg tudtam bocsátani neki, amit annak is köszönhetek, hogy a Mónus család segítségével keresztényi szellemben nőttem fel. Ők is mondták, hogy bocsássak meg anyunak, mert így mindenkinek jobb lesz. Anyukánk is félt, hogy neki fogunk esni, és a szemére hányunk mindent, és mint mondta, jól esett neki, hogy nem zaklattuk, és megértettük. Mindennek alapfeltétele volt az őszinte beszélgetés a 4 nap alatt. Higgadtan folyt le, egyikünk sem sírta el magát. Az egész találkozóra azért került sor, mert amikor Lajos megtudta, hogy anyunak van még 2 nagylánya, elkezdte szorgalmazni, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Lajos szobafestő, de mindig olyan munkahelye volt, ahol gyerekek között lehetett. Szerette is őket, akár ovisok, akár sulisok voltak, és ezért úgy érezte, az a legkevesebb, hogy ösztönözze anyukámat, vegye fel velünk a kapcsolatot. Amikor visszamentem a kollégiumba, örömmel meséltem a nagy találkozásról. Részletesen kikérdeztek mindenről. Hogyan vártak, mit főztek, milyen volt a szülinap, és hívtak-e újból? Igen, hívtak disznótorra, mondtam nagy örömmel. Mindenről részletesen beszámoltam, és megkínáltam őket a hazaiból is. Mondták is később, Pite, rajtad nagyon érezni, hogy jól kijössz az anyukáddal. Mióta rendszeresen járok haza, sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lettem. Ezt mindenki észrevette körülöttem. A tanárok viszont nagyon féltettek. Anyukád majd el fogja szedni az összes pénzedet, mondták. Biztosan volt már ilyen tapasztalatuk, de a vakoda, az csak vakoda. És milyen más, ha az ember azt mondhatja, hogy megyek haza az anyukámhoz vagy a testvéreimhez. Furcsa volt a többi gyereknek, amikor ezt hallották tőlem, meg hogy nézzétek, mit kaptam otthonról, vagy milyen harapnivalót csomagoltak be nekem. Ilyen szavak 18 éves korom előtt nem hagyták el a számat. Anyukám nagyon tisztel és becsül azért, mert nem látóként jól tanulok, és nem hagytam el magamat. Másrészt azért is, mert szeretek kézi munkázni. Ez nagyon fontos kapocs kettőnk között, közös témánk. Megmutatta, hogyan horgol, és a kalocsai hímzésre is megtanított. Állandóvá és folyamatossá vált a kapcsolatunk. A szünetek nagy részét is otthon töltöm. Anyukámnak már egészen természetesen tudom mondani, hogy anyu. Ő inkább lányomnak szólít. Ritkán mondja, hogy Szilvi. Mindenki örömmel vár otthon. Állatokat tartanak, és sok gyümölcsfájuk van. Bár sportos csaj vagyok, de ha jövök vissza Pestre, beleizzadok, mire a batyummal hazaérek. Egy jó erőnléti edzéssel ér fel a táska cipelése. Néha már szólok is, hogy mit gondolsz, ki fogja mindezt cipelni? Hát te, válaszolja anyukám. Felszakad bennem egy gát, és betört a napfény. Így tudnám elmondani a változás hatását. Pesten szeretnék tovább tanulni és dolgozni. Szeretném elvégezni a Pázmány Péter Egyetemen a hitoktatói szakot, és a szövetségben a gyógymasszőr tanfolyamot. A szabad időmben nagyon szeretek kézi munkázni. A szövés áll hozzám a legközelebb. Rongyból lábtörlőt, fonalakból terítőt és falvédőt csinálok. A mintákat is én találom ki, megtervezem és kivitelezem. Tájképet is szoktam szőni. Az egyiken fehér keretben a hegyoldalon egy ház áll, meg egy bokor, felettük az ég. A másik tájképemen egy templom látható egy bokorral. A harmadik képemen meg egy tanya, füves virágos bokros előtérrel, majd búzamező pipacsal, és egy kis gaz is van a képen. A kisház mellett veteményes kert található. Néhány látóembert már megtanítottam szőni nagykőrösön, és szeretném majd letenni a mesterfokú vizsgát szövésből. Szakember mondta, hogy nem lesz nehéz számomra. Ritkán jutok az agyagozáshoz. Azt azért szeretem, mert a fantáziám által és a kezem segítségével tudom alakítani az anyagot. Elég ritka a vakoknál az, ha valaki sízik. Az általánosban volt egy tanár, aki alternatív katonai szolgálatát töltötte a sulinkban. Síoktató volt, és az ő kezdeményezésére kiutaztunk Szlovákiába, ahol megtanított minket síelni. A sízés felszabadult érzés egy vakember számára. Az sem baj, ha hasoncsúszva érünk a bokorba, mert az élmény feledhetetlen. Az a jellemző, hogy a sílészen tesszük meg az utat a végállomásig, és csak a száguldás van, minden más megszűnik a számomra. Mindent el lehet felejteni, nagyon jó kikapcsolódás. Lelkileg is nagy pluszt ad az embernek.